Kedves gyülekezet, drága testvéreim! Valóban minden nap hálásak lehetünk Istennek, de különösen a szombatokért. Egészen különös az, ahogyan Isten ezt a napot megáldja a benne bízók számára. Ha megvizsgáljuk az emberi történelmet, a megváltás tervét, akkor azt látjuk, hogy csodálatos igazságokat jelentett ki Isten, de minden korban a kinyilatkoztatást követte egyfajta hanyatlás. Vagy ma nem? Ma nincs ilyen. Ugye ma nincs ilyen? Hát sajnos van. De ha van hanyatlás, akkor kell lenni gyógyulásnak is, nem de? Ha a Bibliát kezünkbe vesszük és kinyitjuk, Ézsaiás könyve 57. fejezeténél, Ézsaiás könyve 57. fejezetében ezt olvassuk a 15. versben. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akiknek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Az élet küzdelmei bizony ilyen helyzeteket teremtenek, de Isten azt mondja, hogy én helyreállítom. Mindazt, ami összetört, én helyreállítom. És a 19. versben így olvassuk tovább. Utait látom, és meggyógyítom őt. Vezetem őt, és vigasztalást nyújtok néki és gyászolóinak. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közelvalóknak. Így szól az Úr, én meggyógyítom őt. Nem csodálatos vigasztalás ez? Nagyon sokan kétségbe esnek, amikor Isten népének az állapotát látják. De a Biblia olyan világosan beszél arról, hogy igen, van hanyatlás, és van felemelkedés. Van romlás, és van gyógyulás. És az Isten kezében vannak ezek a dolgok. Egy idő után elhatározott szándékom, hogy amelyik gyülekezetekben megjelenek, ott megértessem a testvérekkel, hogy a laodíceai üzenet az a gyógyulásnak az üzenete. Ez csodálatos. Amikor az ember meghallja Krisztus kopogtatását, beengedi az életébe az isteni és az emberi erő összetalálkozik, akkor csodálatos gyógyulás és győzelem következik be. Milyen területeken van a legnagyobb szükségünk a gyógyulásra? Milyen területeken? Ma milyen nap van? Szombat van. A szombat az úgy van rendben az életünkben, ahogyan Isten jónak látja. Isten azt mondja Ezékielen keresztül a 20. fejezet 12. versében, adtam nékik az én szombataimat, hogy legyen jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Hány szombat van mögöttünk?
Nagyon sok.
Mennyivel lett nemesebb, igazabb, tisztább az életünk egy-egy eltelt szombat után? Milyen jó lenne, ha ezzel szembesülnénk. Mert az idő, amelyben élünk, azok vészjósló idők. És az egyik központi kérdés mi lesz? A szombat. Nem, de a szombat. Nyitva van a Bibliátok, ennek örülök. Ha az 58. fejezethez lapozunk, 12. verstől a 14. versig olvassuk el az igéket. Ézsaiás könyve 58. fejezet 12. versétől. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és nevezted el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd keftelésedet szent napomon, a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Mit mond? Újjáépítésre van szükség. Az ösvények, a régi romok felépítésére. Milyen különös, hogy a Bibliának ez az üzenete azt mondja, hogy a szombat áll a középpontban. Mert a szombathoz való viszonyunk meghatározza az Istenhez való viszonyunkat is. Azt mondja, hogy ha a szombat gyönyörűséges a számodra, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban is, nem? Milyen különös, hogy Isten rendelt egy napot, amelyik egész különös alkalmat nyit arra, hogy az Istenhez való kötődésünket megerősítsük és erőssé tegyük. Miért gyűlöli annyira Sátán a szombatot? Pont ezért. Mert ha a szombatunkat meg tudja zavarni, akkor meg tudja zavarni az Istenhez való kötődésünket is. Ha ez a nap, ami számunkra nem lesz gyönyörűség, akkor nem találunk örömet az Istenben elrejtett életben sem. Nem is vágyunk rá. A szombatokat adta Isten, hogy ezt a vágyat erőssé tegye bennünk, és az Istenhez való kötődésünket elszakíthatatlanná erősítse meg a mi számunkra. Ez az Isten terve, hogy a szombat ezt jelentse a mi számunkra. Sátán semmit sem gyűlöl annyira, mint a szombatot, mert ha a szombathoz az ember hűséges lett volna, akkor a bálványimádás, a pogányság soha se kelhetett volna szájra. Soha se zavarhatta volna meg az emberiség gondolkodását, akár a lélek halhatatlansága. Vagy a vasárnapnak a kérdése. De a végső események arra irányulnak, hogy ezt a küzdelmet, ami a szombat és a vasárnap, Isten pecsétje és Sátán bélyege közötti küzdelmet a végsőkig fokozza. Amikor ma hát válság van, ugye? Még igazán nem érezzük, de már sokan következtetnek. Néhányan azt mondják, hogy spóroljunk mindennel. A szakszervezetek mit mondanak? Hozzuk vissza a vasárnapi boltszárat, nem? Az első alkalom, hogy a vasárnap legyen felmagasztalva. Igen. Ez az, amit látnunk kell, és amit Isten azt, amivel kapcsolatban Isten azt akarja, hogy megerősítjünk a szombatban, a szombatnak az ünneplésében. Érték legyen a számunkra, amit semmilyen hatalom, semmilyen körülmény el nem tud venni tőlünk. Miért beszél a Szentírás, és Ellen White is arról, hogy Isten népének az utolsó üzenete, a harmadik angyal üzenete, az miről kell, hogy szóljon? Melyik nép képviseli ezt az üzenetet? Amelyik megtartja Isten parancsolatait? És Jézus hitét? Igen. Igen. Ellen White a Szemelvények első kötetében a következőket írja a 352. oldalán, ezt olvassuk. A harmadik angyal üzenete a negyedik parancsolat szombatjának hirdetésére szólít. Igaz?
Igen.
De ha a szombat nem gyönyörűség, akkor ez nehéz lesz. Ez nehéz lesz. Miért? Azt mondja a profitaság lelke. Ezt az igazságot meg kell ismertetni a világgal, Jézus Krisztust, a nagyszerű középpontot azonban nem szabad kihagyni a harmadik angyal üzenetéből. Sokak számára, akik bekapcsolódtak napjainkra szóló munkába, Krisztus, szinte félek olvasni ezeket a gondolatokat. Krisztus másodlagossá vált. Elméletek és érvek kerültek az első helyre. Nem emelték a magasba Isten dicsőségét, mely feltárult Mózes előtt az isteni jellem bemutatásakor. Mózes, az Úr ezt mondta Mózesnek, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt elmenjen. És az Úr elvonul a ő előtte, és kiállta. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad, ezeriziglen megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Azt mondja, hogy amikor az üzenetet képviseljük, Krisztus másodlagossá válik. És elméletek és érvek kerülnek az első helyre. És aztán azt mondja tovább Ellen White. Hányszor kellett volna megerősítenünk az embereket, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Hányszor és hányszor találkoztunk olyan helyzetekkel, amikor ez lett volna a központi gondolat. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem abban, hogy ő szeretett minket, és az ő egyszülött fiát odaadta, hogy a mi bűneinket megbocsáthassa. Ez az igaz isteni szeretet. És milyen az emberi gondolkodás, hogy sokkal inkább praktikus elvek és érvek kerülnek Krisztus helyére a középpontba. Ez az az üzenet, amit Isten ránk bízott. Csak így van ereje és hatalma emberi életek megváltoztatására. Krisztus a középpontban. Gondoljátok, hogy ezt helyre kellene állítanunk? Van mit, ami szombathoz való viszonyunkban, és a szombatról való gondolkodásunkban helyreállítsunk, hogy Isten meggyógyítsa a mi gondolkodásunkat ezen a téren. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb szükségünk erre van. Mert ha a szombatjaink megváltoznának, az életünk is megváltozna sokkal jobban. Sokkal jobban. Hát jó alkalomról alkalomra találkozni egymással, nem? De milyen jó szombatról szombatra itt találkozni Jézussal, nem de? Az ő jelenlétében eltölteni a szombatot. Az ő jelenlétében megerősödni, és aztán ezt képviselni az emberek felé. Hogy a szombat gyönyörűséges legyen a mi számunkra. És akkor lesz gyönyörűséges az Istenhez való kapcsolatunk, amit nem adunk fel semmiért sem. Semmiért sem. Ez az, amit Isten meg akar értetni velünk. Ellen White azt írja a korai írásokban, amikor láttam a harmadik angyalt, Jelenések 14.9.12, kísérő angyalom mondotta, hatalmas a munkája, tiszteletet támaszt küldetése. Ő az az angyal, aki elválasztja a búzát a konkolytól és elpecsétel. Kévébe köti a gabonát a mennyei tárház számára. Ez a harmadik angyal üzenetének a munkája. Milyen sokszor a mi történelmünk során emberek azt gondolták, hogy hát olyan sok a konkoly, jó lenne már egy kicsit gyomlálni, és ha nem sikerül a gyomlálás, akkor valami elkülönülés követi mindig az ilyen megmozdulásokat. És mi lesz velük? Mi lett az eddigiekkel? Semmivé válnak. Semmivé. Amikor a harmadik angyali üzenet hangos kiáltásá válik, kedveseim, az egyház minden vitája megoldást nyer. Minden. Minden egyházon belüli nézeteltérés semmivel mi válik. Egy gondolat lesz fontos. Szereted Istent és az ő törvényét? Hűséges maradsz mind ezekhez? Vagy nem? És ez eldönt mindent az ember életében. Van egy nagy kérdésem. Vajon csak a szombat kiált helyreállításért? Tudjátok, mi olyan könnyen átsiklunk azon, amit az Úr Jézus mondott figyelmeztetésképpen. Ha lehet, Sátán elhiteti a választottakat is. Hát ez lehetetlen, nem? Máté ingatja a fejét és mosolyog. Minden erejét latba veti Sátán. Minden erejét, hogy ezt elérje és megtehesse. Igen, ez az ő szándéka, hogy ezt megtegye. A hit általi megigazulás egy fontos üzenet, ugye? Egy fontos üzenet. Mi robbantotta szét a katolikus egyházat? Azt a monolit, felépítményt mi ingatta meg? A hit általi megigazulás gondolata, nem? Amit Luther felfedezett a római levélben, hogy a bűnös számára van lehetőség, hogy igazzá váljon Krisztus vére által az Isten előtt. És nincs szükség vezeklésre és más egyéb dologra, nincs szükség egyházi közvetítésre, hogy az Istenhez járulhassunk, hanem személyesen megtehetjük. És ez valami hatalmas dolgot indított el. Sátán belenyugodott abba, hogy ez így legyen. Ő csak a szombatot gyűlöli, vagy a hit általi megigazulás tanítását is gyűlöli. Nagyon. Nagyon. Ellen White a következőket mondja a 1888-as anyagok című könyvben, azt mondja. Újra meg újra elém tárták azt a veszélyt, hogy népünk hamis elképzeléseket tesz magáévá a hit általi megigazulásról. Hát ez lehetséges? Lehetséges, hogy erre vigyáznunk kell és figyelnünk kell? Azt mondja tovább. Évekkel ezelőtt megmutatták nekem, hogy Sátán rendkívüli erőfeszítéseket fog tenni azért, hogy összezavarja a lelkeket e tekintetben. ha bárki kiérdemelheti az üdvösséget a cselekedetei által, ugyanabban a helyzetben van, mint a bűneikért vezeklő katolikusok. Ugyanabban a helyzetben van. A teológiában óriási vita van. A hit és a cselekedetek kapcsolatáról. Óriási. Egyik azt mondja, hogy csak higgy, Krisztus mindent megtett, neked nem kell semmit se tenni, csak higgy, és a dolgok rendbe vannak. A másik azt mondja, hogy nem, a cselekedetekhez, a törvény cselekedeteihez kell ragaszkodni, hogy Isten előtt igazzá váljunk. Sátán mindent megtesz, hogy ezeket a dolgokat összekeverje. Ami 1888-ban Minneapolisban történt, az nem más, mint ennek a vitának a kicsúcsosodása. Máig nem csitult el ez a vita. Máig nem. Butler, Uri Smith és mások, Dan Johnson erőteljesen követték azt, hogy igen, a megismert cselekedetekre vigyázni kell, Isten törvényét őrizni kell. És Krisztus másodlagossá vált a hitáltali megigazulásban. Erősítették, hogy hisznek a hitáltali megigazulásból, ahogyan ők gondolják azt. De a Biblia kit emel a középpontba? Kit emel a középpontba? Az Úr Jézust. Az Úr Jézust. De ha megnézzük azt, ami ilyen üzenetet Isten küldött a prófétaság lelke által, ennek a könyvnek a 357. oldalán ezt olvassuk. Hogy mi az igazi hitáltali megigazulásnak a tanítása. Amikor Isten megbocsát a bűnösnek, visszavonja a megérdemelt büntetést, és úgy bánik vele, mintha nem vétkezett volna, akkor Isten pártfogása alá veszi a Krisztus igazságának érdemei által, megigazítja. A bűnös egyedül Isten drága fia áldozatában való hit által igazulhat meg, nem cselekedetek által. A megigazulásból fakadnak a megszentelt cselekedetek, és nem a megszentelt cselekedetekből fakad a megigazulásunk. Micsoda óriási különbség van e között, és Sátán mennyire igyekszik ezt összekeverni. Cseleked a jót, és megpróbáljuk, és ezerszer megpróbáljuk, és kudarcot vallunk. Lehet, hogy ti nem. Lehet. De általában így van ez. Általában. És ha nem így van, akkor ez a farizeusi lelkület, ami egyfajta ketrecbe zárja az embert. És így folytatja Ellen White. Saját cselekedetei senkit sem igazíthatnak meg. Kizárólag Krisztus szenvedése, halála és feltámadása által szabadulhat meg a bűntudattól, a törvény kárhoztatásától és a törvényszegés büntetésétől. A megigazulás egyedüli feltétele a hit, amely bizalmat is magába foglalja. Ez a megigazulás, a hit. És amikor Krisztus igazsága nekünk tulajdonítatott, amikor az életünket, a szívünket Krisztus elfoglalja, amikor meghalljuk az ő zörgetését, és beengedjük Krisztust az életünkben, akkor igazolunk meg, és akkor változik meg minden, és akkor győzhetünk úgy, ahogyan Krisztus győzött a bűn és a kísértések felett. Csak ez az útja, csak ez az út lehetséges. És azt mondja tovább prófétaság lelke, önmagától senki se képes bűnbánatra, és arra, hogy méltóvá tegye magát a megigazulás áldására. Önmagában senki nem képes erre. Senki. Sem a bűnbánatra, sem arra, hogy alkalmassá váljon a megigazulásra. Tehetünk próbálkozásokat, de testvérek, jobb, ha belenyugszunk. Ádámnak és Évának se sikerült. Sikerült bűnbánatra jutniuk? A bűnös emberi szív csak hárít. Csak hárít. És ha szóvá teszel valamit, hogy ami nem jó, vagy nem helyes, akkor jön a hárítás. És a hárításban mindig van vádolás. Nem?
Igen.
Mit mondott Ádám Jézusnak? Hát az asszony. Ilyen sokan gondolják, hogy de igazat mondott Ádám. De nagy igazságot mondott. Te adtad mellé. Te adtad. És amikor sorra kerül Éva, hát a kígyó, akit te teremtettél. Nem én döntöttem úgy, hogy kinyújtom a kezemet a tiltott fához, és szakítok abból. A kígyó bűvölt el. De miért ment oda? Nem mondta meg neki Isten, hogy ott veszély fenyeget téged, ne menjetek oda. Ne menjetek a közelébe se. Mi emberek erre vagyunk képesek. Ha hibázunk, ha vétkezünk, hárítunk és hárítunk és hárítunk. Nem képes az ember belátni a bűneit. Akkor örökre elveszettek vagyunk. Azt mondja tovább, a bűnbánat nem kevésbé Isten ajándéka, mint a bűnbocsánat, vagy megigazulás. És az egyedül akkor tapasztalható meg, ha Krisztus adja a lelket. Ha közeledünk Krisztushoz, akkor az az ő ereje és kegyelme által van. A töredelmes szívet is ő adja. És a megigazulás is tőle van. Minden tőle van, nem? Minden. Isten jól tudta, hogy az ember milyen állapotba kerül a bűn miatt. És Krisztusban mindenről gondoskodott, amire az ember nem képes önmagától. Milyen sokan gondolják azt, hogy az ő életük rendben van. Nem különös az, ahogyan a gazdag ifjú oda megy az Úr Jézushoz, és lefolytatnak egy párbeszédet. Minden kérdésére azt mondja a gazdag ifjú, Uram, ez a dolog az életemben rendben van. Ez is rendben van, és az is rendben van. És Ellen White azt mondja, hogy Jézus megkedvelte ezt a fiatalember. Aki tiszta, becsületes életet él, az kedves Isten szemében. Azt mondja, de ha tökéletes akarsz lenni, ha abszolút az életedet összhangba akarod hozni Istennel, akkor ne engedd, hogy a vagyon közéd álljon, és Isten közé. Add el! Osz szét a szegényeknek, gyere és kövess engem, és olyan kincset találsz a mennyben, amihez az emberi vagyon nem mérhető semmi. És a gazdag ifjú elment megszomorodva. Mert azt az egy lépést nem volt képes megtenni. Ami mindent bearanyozott volna. Nem, de? Egy még eklatánsabb példája ennek az, amikor Jézus beszél a vámszedő és a farizeus templomi viselkedéséről, nem? A farizeus mindenért hálát adott. Itt van az az ember, aki a cselekedeteiben bízik, nem? Felsorolja az ő imájában, hogy mi mindent tesz. És ránéz a vámszedőre. Még a szemét sem meri felemelni. Csak egy dolog gyötri az ő szívét. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. És Jézus azt mondja, hogy igen, az ő szívét megérintette a Szentlélek. Az Isten jelenlétében rádöbbent arra, hogy milyen bűnös. És megigazulva ment el. És a vámszedő igazzá lett nyilvánítva Isten előtt. Nem csak jogilag, hanem a jellemében is. Jellemében is. Ha össze akarod vetni a gazdagi fiút és a vámszedőt, aki fölment a fára, ki volt az?
Zákeus.
Kicsoda?
Zákeus.
Zákeus. Micsoda különbség, nem? Nem érezte a gazdagi fiú Jézus jelenlétében, hogy a vagyon milyen megkötöző erővel bír. És Zákeus azt mondja, Uram, én egy harácsoló ember voltam, és ezért gyűlölöm magamat. Szétosztom a vagyonomat, és akit megloptam, négy annyit adok helyébe. És mit mond Jézus? Ma lett ennek a háznak üdvössége. Ki vezette rá Zákeust, hogy a helyzet így áll? Nem a Szentlélek? Ki vezet rá minden embert arra, hogy a dolgok nincsenek rendben? Csak egyedül a Szentlélek. A bűnbánat nem kevésbé Isten ajándéka, mint a bűnbocsánat vagy a megigazulás. És az egyedül akkor tapasztalható meg, ha Krisztus adja az ő lelkét. Csak így. Minden, amire mi eljuthatunk, ami személyes erőfeszítésünk által, az olyan, ahová eljutott Ézsau. Nem? Ézsau sírt, sírva ismerte el, hogy elveszítette, elkótya vetyélte az áldást, és Pál, ahogy visszatekint a zsidókhoz itt levél 12. fejezetében, Ézsaura, mennyi, micsoda keserűen mondja ki, kereste az áldást, de nem találta meg a megbánás helyét. Mert a veszteség fájt neki, és nem a bűn, amit elkövetett. Mert Isten lelke nem volt jelen. Nem volt jelen. És ugyanebben a levélben mondja Pál apostol, vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Hányszor olyan a mi életünk, mint Kain áldozata. Nélkülözi Krisztus vérének az erejét, az ő hatalmát. Isten azt mondja, én látom, utait látom, és meggyógyítom őt. Vezetem őt, és vigasztalást nyújtok néki és gyászolóinak, akik sírnak és jajgatnak az utálatosságok miatt. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét, békesség, békesség a messze és a közelvalóknak. Én meggyógyítom őt, azt mondja. Isten elhatározott szándéka, hogy meggyógyítja Laodicea népét. Megengeded neki, vagy nem? Megengedjük Istennek, hogy gyógyítson minket, vagy úgy vagyunk, hogy hát jó minden úgy, ahogy van. De jó minden úgy, ahogy van? Én úgy érzem, hogy nem. Ha a saját életemet nézem, úgy érzem. Tudjátok, jó néhány gyülekezetben megfordulunk. És amikor letekintek a szószékről, annyi fáradt, kiábrándult arcot látok. De annyit. A szívem összeszorult. A testvérek elveszítették az örömüket. Milyen keserűen mondja Jézus az efézusi gyülekezetnek. Nagy dolgokat végeztél, de az első szeretetedet elhagytad, elveszett, kiveszett. Én úgy gondolom, itt az ideje, hogy keressük, hol veszett el az első szeretet az életünkből. Az a megrázó élmény, amikor rádöbbentünk, hogy Krisztusban van megváltás, amikor először járta át a szívünket, ez a gondolat, hogy tudott Isten annyira szeretni, hogy az ő fiával együtt mindent nekünk adott, ami egy győzelmes élethez szükséges. Ha ez az, a szeretetnek ez a melege visszatér a szívünkben, szívünkbe, minden megváltozik, minden. Ez az, ami Isten népét felkészíti a késői eső elnyerésére. Ez az. Szívemből kívánom ezt a tapasztalatot. Ez az igazi megújulás. A szombat és a hit általi megigazulás tudja az életünket helyre tenni. Tehát tudja erőssé tenni a mi hitünket, ragaszkodásunkat Istenhez, amire nagy szükségünk lesz nem sokára. Isten áldjon meg bennünket, és készítsen fel azokra a nehéz időkre. Tegye erőssé a mi hitünket, hogy a bátortalanság, vagy a hitetlenségnek egyetlen szavát se ejtsük ki. Töltse meg reménységgel a szívünket, és tegye boldoggá az életünket Krisztus.